Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 7. szemeszterének 6. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmány és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon és a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg, valamint rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt, az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Duda Ernő, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének, korábban a Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetének egyetemi tanára, a Biológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója, az MTA doktora. Tudományos pályáját a Budapesti Orvos Egyetem Straubeff Bruno akadémikus vezette, Orvosi Vegytani Intézetében kezdte. Az SBK-nak megalakulása óta munkatársa, több éven át dolgozott külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben. Kutatási területe a molekuláris biológia, az immunrendszer működését összehangoló fehérjék, a citokinek vizsgálata, a tumor és vírus ellenes immunterápia. Jelenleg munkatársaival egy immunológiai eredetű, vakságot okozó betegség elleni hatóanyag fejlesztésén dolgozik. A Szegedi Tudományegyetemen kívül rendszeresen tart előadásokat budapesti, marosvásárhelyi és csíkszeredai egyetemeken is. Felkérem dr. Duda Ernő professzor urat, hogy tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Mint látják, a mai alkalommal azokról a trükkökről fogok beszélni, amelyeket az immunrendszer használ arra, hogy a bennünket megtámadni kívánó mikróbákkal szembe megvédjen bennünket. Hogyha az merül fel, hogy meg kell különböztetni az idegent saját magunktól, akkor egy minden épeszű ember azt gondolja, hogy erre nem kellene különleges trükkök, hiszen ez bármelyik szellemi fogyatékos is meg tudja tenni. A helyzet azonban az, hogy sejtszinten ez egy kicsit másképp néz ki. Ezen az ábrán tetszenek látni 4 képet, és ebből a 4 képből 2 az embernek a sejtjeit ábrázolja, 2 pedig egy nagyon veszélyes parazitának a sejtjeit. Hogyha így ránéznek, bizonyára nem merül fel az, hogy a képnek a bal oldalán lehet látni az emberi sejteket, és a másik oldalon pedig ezé a féregét. Tehát borzasztóan hasonlítanak a féregnek a sejtjei a mi sejtjeinkre, ugyanakkor a mi sejtjeink egymástól nagyon különbözőek tudnak lenni. Pedig egy ilyen féregnek a fölismerése az rendkívül fontos, mert ez az állatka, amit itt tetszenek látni, egy borzalmas emberi betegséget okoz. Lehet látni, hogy teljesen eldeformálja az embernek azt a végtagját, amit megtámad, ezt elefantiázisnak nevezik, és mint tetszenek látni, a világon összesen több mint 100 millió ember szenved ebbe a betegségbe. Tehát rendkívül fontos az, hogy ezeket a parazitákat az immunrendszer föl tudja időbe ismerni. A legtöbb ember azt gondolja, hogy ha az immunrendszerről és az immunrendszer működéséről van szó, hogy az immunrendszer az egy ilyen védekező, pusztító berendezés. A valóság az, hogy erről szó sincs. Az immunrendszer az képes érzékelni, és érzékelni tudja a mikrobiális környezetünket a külső kórokozóktól és a belső veszélyektől egyaránt képes bennünket megvédeni. Itt megint fölmerül a kérdés, hogy mik azok a belső veszélyek. Kérem szépen, a belső veszélyek azok a kórokozók által megfertőzött sejtjeink, tehát például egy influenza vírussal megfertőzött sejt az egy veszélyt jelent a szervezetnek a számára, hiszen abban szaporodnak a vírusok. De veszélyt jelentenek a mutáns sejtek is, ugyanis ahogy fölgyűlemlenek a mutációk egy sejtbe, egyre nagyobb az esélye annak, hogy ez a sejt tumorsejté, tehát rosszindulatú daganatot képező sejté tud átalakulni. Na most érdemes megjegyezni azt, hogy ugye az immunrendszernek az egyik fontos feladata az, hogy a különféle kórokozókkal szemben megvédjen bennünket, és ezek a kórokozók nagyon változatosak. Lehet látni, hogy vannak paraziták, tehát eukarióta organizmusok, de vannak gombák, vannak baktériumok, vannak vírusok. És itt néhány szó erejéig érdemes arra kitérni, hogy úgy becsüljük, hogy a világban létező mikrobáknak, tehát baktériumoknak, vírusoknak, gombáknak a faj gazdagsága az több milliárdra tehető. És az immunrendszer működésének köszönhető az, hogy ezek közül legfeljebb néhány száz olyan van, amelyik az embert meg tudja betegíteni. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a mechanizmusok, amelyekről ma szó lesz, ezek kifogástalanul működnek, és a potenciális ellenségeinknek a abszolút túlnyomó többségét hatástalanítani tudja, kivéve azt a néhány profit, azt a néhány százat, amelyekről majd időnként fogok beszélni, és amelyek valószínűleg azért tudnak bennünket megbetegíteni, mert 100 millió évek óta együtt élnek a gerincesekkel, és ahányszor a gerinceseknek az immunrendszere valami új trükköt talál ki, akkor ezeknek a kórokozóknak egy része képes egy megfelelő trükkel válaszolni. Tehát magyarán az evolúció az egy ilyen évmilliókig tartó sakjátszma. Ahányszor mi lépünk egyet, akkor ők is lépnek egyet. És ahányszor ők kitalálnak valami új mechanizmust, amivel meg tudnak bennünket betegíteni, akkor rendszerint előbb-utóbb a magasabb rendűek is erre tudnak válaszolni. Ezen az ábrán megint csak azt szerettem volna mutatni, itt egy idegsejtet lehet látni, ott pedig a vörösvérsejtet, mind a kettő emberi sejt, de hát senki meg nem mondaná, hogy ezek ugyanannak az organizmusnak a sejtjei annyira különbözőek. Ugyanakkor például a fehérvérsejtek közül a jó, tehát számunkra életfontosságú fehérvérsejtek, és mondjuk egy leukémiás fehérvérsejt, még egy patológusnak is nagyon komoly gondot okoz, hogy megmondja, hogy melyik. Az immunrendszer viszont nem tévedhet, és ebből minden esetben meg kell, hogy találja a helyes megoldást. Amire szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az észlelés, tehát az, hogy az immunrendszer észlel valamit, az azt jelenti, hogy általában ad rá valamiféle választ. Nem mindig. Egy csomó esetben az észlelés az azt jelenti, hogy ez egy veszélytelen valami, amire nekem nem kell reagálnom, és ennek következtében érzékeli, de nem válaszol, tehát ignorálja ezt a külső jelet. Amiről legtöbbet beszélünk, az az, hogy a válasz lehet pusztító, és abban az esetben, hogyha kórokozókról vagy veszedelmes sajátról van szó, akkor nyilvánvalóan az immunválasz az igyekszik elpusztítani a kórokozót vagy a veszedelmes belső ellenséget. Azonban van még egy válasz, még egy lehetséges válasz, amelyet toleranciának nevezünk, és ez egy kicsit más, mint amit a hétköznapi értelemben toleranciának tekintünk. Ez egy védő tolerancia. Tehát nem egyszerűen ignorálja, nem veszi tudomásul, hogy van, hanem egy kicsit azonnal a pártfogásába veszi. Tehát vannak például olyan sejtjeink, amelyek mondjuk az inzulin termelő sejtek körül egy ilyen védő falat képeznek, hogy nehogy valaki véletlenül megtámadja ezeket a sejteket. Azon is érdemes elgondolkozni, hogy amikor táplálkozunk, akkor rengeteg idegen fehérje kerül a szervezetünkbe, és nyilvánvalóan ezekkel szemben mi nem alakíthatunk ki semmiféle immunválaszt, mert az veszélyt jelentene. Időnként az immunrendszer hibájából, tehát hogyha valaki hibás, a géneknek egy hibás kópiáját örökli, akkor előfordul az, hogy a teljesen veszélytelen táplálékkal szembe kialakul valamiféle immunválasz, vagy például a szervezetben, tehát a bélcsatornában található jó baktériumok ellen kialakul valamiféle támadó reakció, és ez általában a bélgyulladáshoz, vagy hát az úgynevezett krónbetegséghez vezethet. A helyzet az, hogy ezeket a környezeti anyagokat, a táplálék antigéneit, a veszélytelen mikroorganizmusokat, ezeket nekünk teljesen figyelmen, vagy az immunrendszernek teljesen figyelmen kívül kell hagyni, akkor működik normálisan, hogyha ezeket nem bántja, hogyha a saját sejteket és a szimbionta mikroorganizmusokat védőleg tolerálja, és csak olyankor támad, hogyha arra ténylegesen szükség van. Na most szeretném itt fölhívni a figyelmet arra, hogy tulajdonképpen az egészségnek a feltétele az egy hihetetlenül pontos egyensúly a támadás és a védés között. Tehát, hogy megtámadom, vagy pedig tolerálom. A helyzet az, hogy bármelyik irányba ez az egyensúly felbillen, az mindenképpen bajhoz vezet. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy a televízióban, a sajtóban mindenütt lehet látni ilyen immunerősítő anyagokat, ezeknek a reklámját. Hogyha ilyet látnak, azonnal ugorjon be az, hogy ez szélhámosság. Egy mérleget nem lehet erősíteni, egy nagyon precíz egyensúlyt nem lehet erősíteni. Ha eltoljuk egy kicsit a támadás irányába, akkor autoimmun betegségekhez jutunk. Hogyha egy kicsit a másik irányba toljuk el, akkor pedig nem fog megvédeni bennünket a tumorsejtekkel, vagy bizonyos parazitákkal szembe. Tehát tessék azt figyelembe venni, hogy az immunrendszer egy hihetetlenül bonyolult mechanizmus, ahol egymással ellentétes irányba forognak kerekek, ahol mindenféle mechanizmus ki van egyensúlyozva több másik egyensúllyal, ezt nem lehet erősíteni. Aki azt mondja, hogy ő neki vannak ilyen csodaszerei, az szélhámos. Az első stratégia, amelyikről beszélni szeretnék, az az úgynevezett mintafelismerő receptoroknak, a mintafelismerő érzékelő fehérjéknek a témaköre. Vannak olyan molekulák, amelyek az élővilág bizonyos csoportjaira jellemzőek. Nem fordulnak elő máshol. Ezen az ábrán tetszenek látni egy orvost, akinek a kezébe egy őrületes tömeg féreg van, amit egy betegből hajtottak ki. Ezekre a férgekre és egyéb rovarokra ugye az jellemző, hogy kitinnyük van. Ugye a rovaroknak a kitin páncélját jól ismerjük, de ez a kitin előfordul a férgeken kívül, még a gombákban is. Aztán itt van például ez egy ilyen kandida, egy egysejtű gomba, amelyikre az jellemző, hogy a sejtfalát, ami egy borzasztóan stabil szerkezet, azt olyan fehérjék is alkotják, amelyeken egy csomó ilyen mannóz oldallánc található. A mannóz az egy cukor, amelyikből ilyen polimerek alakulnak ki, és ez nagyon jellemző általában a gombákra, semmiféle más élőlény ilyeneket nem használ. Aztán itt lehet látni egy baktériumot, amelyiknek ilyen úgynevezett flagellái vannak, az ezt alkotó flagellin megint egy olyan fehérje, ami kizárólag azokra a baktériumokra jellemző, amelyeknek ilyen ostorai vannak. De a baktériumnak a sejtfalába találunk olyan lipopoliszaharidot, vagy endotoxint, amelyik megint sehol máshol nem fordul elő az élővilágba, se a növényekbe, se a férgekbe, se például a gerincesekbe. És hát végső soron még meg kell említeni a kétszálú RNS-t, amelyik egy teljesen természetellenes képződmény egy gerinces élőlénynek a számára, viszont a vírusok, ugye itt lehet látni például egy nagyon szép kis vírust, ennek a vírusnak az RNS-e, amikor a sejten belül replikálódik, akkor az egyszálú RNS-ből kétszálú RNS lesz, ez sehol máshol nem fordul elő, kizárólag a vírusnak a replikációja során. Na most, ha ezeket a molekulákat mi egy sejten belül, vagy a szervezeten belül detektálni tudjuk, akkor az azt jelenti, hogy valaki megfertőzött bennünket. Tehát az évmilliók során kialakultak olyan érzékelő berendezéseink, ugye az immunológiában ezt receptoroknak hívják, olyan receptoraink, amelyek ezeket a molekulákat képesek fölismerni, és hogyha ezeket a molekulákat a szervezetünkön belül megtalálják, akkor egy vészjelzést küldenek, és ez a vészjelzőhez körülbelül olyan, mint a középkorban, amikor a véres kardot körbehordozták, és ez az immunsejteknek az aktiválódásához vezet, mert ez azt jelenti, hogy emberek megtámadtak bennünket, harcra fel. Itt érdemes két olyan fogalmat megemlíteni, az egyik ugye a patogénekhez rendelhető molekuláris mintázatokat, amelyeket a mintafelismerő vagy pattern recognition receptorok találnak meg. Tehát vannak olyan molekuláris mintázatok, amelyek bizonyos kórokozókra jellemzők, és nekünk vannak olyan érzékelőink, olyan receptoraink, amelyek ezeket a mintázatokat fölismerik. Ezek a mintafelismerő receptorok nagyon különbözők lehetnek. Vannak olyanok, például a TOL nevezetű, amelyiknek hát természetesen a TOL-hoz semmi köze nincs, ez egy német kifejezés, a TOL-szerű receptorok, aztán a NOD és a NOD-szerű receptorok, tehát a NOD-like receptorok, a RIG és a lektinek. Ezek közül vannak olyanok, amelyek membrán kötöttek, tehát a sejtnek a felszínén helyezkednek el, és hogyha a sejt közelébe ott van egy ilyen kórokozónak a mintázata, akkor a sejten belül megindul valami jelfolyamat. Vannak olyanok, mint például a NOD-RIG és ezeknek a családjai, amelyek a citoplazmán belül találhatók, tehát ők nem az érdekli őket, hogy kívül van-e valami, hanem a sejtbe bejutott-e valaki. Tehát például egy RNS vírus bejutott-e, keletkezett-e ott kétszálú RNS, és hogyha ilyen előfordul, akkor a sejten belül beindít valamiféle folyamatot. És végül a lektineknek egy része, az a vérkeringésbe kering, tehát folyamatosan ellenőrzi, hogy a keringésbe nem jutott-e be valamiféle kórokozó, nem alakult-e ki vérmérgezés vagy szepszis, nincs-e valami olyan kórokozó a keringésbe, ugye elfben az ember vérének a vérkeringésbe semmiféle idegennek nem szabad előfordulni, tehát ha ott van valaki, akkor az azt jelenti, hogy megtámadtak bennünket. Na most a kórokozóhoz társult molekuláris mintázatokhoz társul egy csomó egyéb ilyen vészjelző, amelyeknek hát különféle neveket adtak, tehát például van a veszélyhez társuló, tehát a danger associated, aztán van úgy, hogy a károsodás érzékelő receptorok, sőt, hát ma már beszélnek arról, hogy vannak stressz érzékelő receptoraink is, amelyik ebben az esetben nyilvánvalóan nem társadalmi stressz, hogy például lecsökkentették a fizetésemet, hanem egy élettani stressz, hogy a sejten belül nem történt-e, vagy a sejtel nem történt-e valami olyasmi, ami veszélyt jelent. Erről a TOL-ról és a TOL-szerű receptorokról kell néhány szót beszélni. Jó pár évvel ezelőtt izoláltak egy olyan mutáns muslicát, amelyik képtelen volt kialakítani rendesen a hasi és a háti részét. Tehát az egyet fejlődése során nem alakult ki rendesen az eleje meg a hátulja. Hosszú időn keresztül azt hitték, hogy ez egy ilyen egyetfejlődésbeli mutáció, csak egy idő után rájöttek arra, ugye a laboratóriumban egész más körülmények vannak, mint a szabad világban, hogy a TOL hiányos muslica, amelyiknek ez a génje nem működött, az megpenészedik. Pedig hát mindnyájan tudjuk, hogy a muslica nagyon szereti az olyan helyeket, ahol van egy kis erjedés, ahol ilyen gombák, olyan gombák, ez az amaz fordul elő, hiszen ugyanolyan alkoholista, mint jó néhányunk, és nagyon szereti, ahol élesztő található, és ennek következtében elég bizarrul hangzott egy olyan muslica, amelyiket ezen az ábrán tetszenek látni, hogy benőtte a penész. Kiderült, hogy ennek a bizonyos TOL-génnek nem csak az egyetfejlődésben van szerepe, hanem az immunológiai védekezésbe is. Ez az a fehérje, amelyik vészjelzőként fölhívja az immunrendszernek a figyelmét arra, hogy gombák megtámadták a szervezetet. Nos, rövidesen kiderült az, hogy az embernek is van 10 darab ilyen génje, nem egy, hanem 10 darab, amelyeknek az egyetfejlődésben már nincs szerepe, de immunológiai szempontból nagyon fontosak. Itt az ábrán lehet látni, hogy ezek gyönyörű szép fehérjék, ez itt a plazmamembrán, lehet látni, hogy ez van a sejten belül, és a sejten kívül egy ilyen rugószerű, nagyon érdekes fehérje szerkezete van ennek a molekulának, amelyik leucin aminósavban nagyon gazdag ismétlődő szekvenciákat tartalmaz, és ez a rugószerű szerkezet, ez rengeteg olyan felszínt biztosít, ahol ezek a leucin gazdag szekvenciák, ezek más anyagokkal kölcsönhatásra tudnak lépni. És miután nagyon sok ilyen ismétlődés van, ez azt jelenti, ezek picit eltérnek egymástól, és mindegyik egy picit más valamivel képes kapcsolatba lépni. Na most ebből a 10 gén, amelyik az emberi genomban megfigyelhető, lehet látni, hogy ezek közül van néhány, amelyik egymáshoz nagyon hasonló, és vannak olyanok, amelyek ezektől különbözőek. Lehet látni, hogy van egy olyan csoport, amelyik elsősorban a baktériumoknak a lipopeptidjeit, lipoproteinjeit ismeri fel. Itt néhány olyan baktérium is megvan említve, mint a trypanosoma, vagy a különféle nemi betegséget okozó baktériumok, a leptospíra, vagy a mikobaktériumok, vagy a mikoplazmák. És lehet látni, hogy vannak olyanok, amik a kétszálú RNS-t ismerik fel, azt a bizonyos flagellin fehérjét, ami a baktériumnak a farkába található, és van egy csoport, amelyik idegen DNS-eket, magyarán az emlős DNS-től eltérő szekvenciájú vagy szerkezetű DNS-eket ismeri fel, vagy pedig olyan nukleotid analógok, ra reagál, amelyek természetesen a gerincesek vagy az emlősöknek a szervezetében nem fordulnak elő. A toll-like receptor 4-es az egy nagyon sokféle molekulával reagáló fehérje, ami valószínűleg nem azt jelenti, hogy ő különleges, hanem őről a tudunk a legtöbbet. Tehát valószínűleg a többiek is ennél sokkal gazdagabbak, de ennek a vizsgálata folyik legrégebben, és erről tudunk a legtöbbet. Amire fölhívnám a figyelmet, hogy ez nem csak azt a bizonyos lipopoliszaharidot meg a vírusfehérjéket képes fölismerni, hanem fölismeri az abnormális szerkezetű, gazda eredetű molekulákat. Tehát, hogyha az én szervezetembe valamilyen oknál fogva a fehérjék nem a normális szerkezetet veszik fel, hanem egy abnormális szerkezettel rendelkeznek, akkor ez a receptor ezt is képes érzékelni, és ennek következtében ez nem csupán egy idegen felismerő receptor, hanem egy vészjelző receptor is, tehát a belső veszélyekre is fölhívja a figyelmet. Ezen az ábrán lehet látni egy ilyen molekulamodellt, méghozzá éppen ezt a bizonyos kettes kétszálú RNS-t köti az a bizonyos hármas számú toll-like receptor. És amit ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani, az az, hogy ezek a toll-like receptorok mindig dimereket, mindig két molekula kapcsolódik össze, és így ismerik fel a megfelelő molekulákat. Na most az a helyzet, hogy a különböző toll-szerű receptorok heterodimereket is tudnak képezni, tehát például a kettes össze tud állni a hatossal, és hogyha egy ilyen heterodimer alakul ki, akkor az megint más molekulák felismerésére képes. Tehát hihetetlenül jól használhatóak ezek, mert ez azt jelenti, hogy ha a hibrid új mintákat tud felismerni, akkor az ugyanazzal a két génnel már eleve én egy csomóféle molekulát föl tudtam ismerni, de ezeknek a kombinációja még további ellenségeknek a molekuláit tudja detektálni. Tehát ez azt jelenti, hogy genetikailag ez nagyon gazdaságos, mert viszonylag kevés génnel viszonylag sokféle idegen mintázatot lehet fölismerni. Tovább még gazdaságosabbá teszi ezt a rendszert az, hogy vannak olyan oldható fehérjék, amelyeket adaptor fehérjének nevezünk, ezek tulajdonképpen ilyen interfészek, amelyek keringenek a vérkeringéssel, vagy a nyirokkeringéssel, fölismernek bizonyos idegen mintázatokat, és ha fölismerték és megkötötték, akkor ők képesek hozzá kötődni a toll-like receptorokhoz, tovább bővítve azoknak a mintázatoknak a számát, amelyeket ezekkel a receptorokkal föl tudunk, vagy ki tudunk mutatni. Érdemes megemlíteni azt, hogy említettem, hogy az emberbe körülbelül 10 ilyen gént találunk, a tölgyfába vagy a zöldborsóba százával vannak ilyen gének, tehát látszólag ők sokkal fejlettebbek. A valóság azonban az, hogy a gerinctelenekbe és a növényekbe azért kell olyan rengeteg sok ilyen idegen felismerő molekula, mert ők nem rendelkeznek azzal a különleges képességgel, amelyet a gerincesek kifejlesztettek. Valamikor több száz millió évvel ezelőtt a gerincesek befogtak egy-két ugráló gént, ilyen idegen géneket, amelyek azóta is az immunsejtjeinkben ugrálni képesek, de csak az immunsejtjeinkben. És ennek következtében azok ilyen mintafelismerő receptoroknak a génjein belül ugrálva, millió és millió, tulajdonképpen milliárd és milliárd féle receptornak a véletlenszerű kialakítására képesek. Tehát a mi genomunknak a DNS-ét, ezek az ugráló gének nap mint nap átalakítják, és a csontvelőnkben minden nap több milliárd olyan sejtet csinálunk, amelyik genetikailag módosított organizmus. Tehát szeretném üzenni azoknak, akik tiltakozni szoktak a genetikailag módosított paradicsom ellen, hogy ne nagyon tiltakozom, mert ő maga is genetikailag módosított organizmus, mert naponta csinálunk milliárd számra olyan sejteket, amelyekben idegen gének össze-vissza ugrálásával véletlenszerű receptorokat alakítunk ki. Ezeket a receptorokat hívjuk T-sejt meg B-sejt receptoroknak addig, amíg az immunsejteknek a felszínén találhatók, és hogyha a B-sejt receptor oldható formában termelődik, kérem, az az immunglobulin, ez az ellenanyag, amivel védekezni tudunk a különféle kórokozókkal szemben. A második stratégia, amiről beszélni kell, az egy nagyon egyszerű dolog, hogy a méret alapján különböztetjük meg a saját sejtjeinket és az idegeneket. A legtöbb mikróba az kisebb, mint a mi sejtjeink. Tehát ennek következtében, hogyha valami kisebb, mint a mi sejtjeink, de nagyobb, mint egy makromolekula, akkor azt ennek az alapján föl lehet ismerni. Azért vannak ezek az úgynevezett falósejtjeink, vagy mieloid sejtek, amelyek képesek arra, hogy a mi sejtjeinknél kisebb dolgokat, függetlenül attól, hogy ez sejttörmelék, hogy ez gomba, vagy baktérium, vagy vírus, ezeket megfagocitálják, és utána megemészszék. Itt ezen az ábrán lehet látni, hát nem tudom, hogy lehet-e látni, de itt ilyen pöttyöket kellene látni, azok a fagocitált baktériumok voltak. Itt lehet látni, hogy a makrofág igyekszik ezeken a nyúlványain magához húzni a baktériumokat, amiket aztán körbevesz és elpusztít. És ezen az ábrán pedig azt lehet látni, hogy egy hatalmas nagy kandida, tehát egy élesztő sejtet éppen fagocitál egy fehérvérsejt. Tehát ez azt jelenti, hogy amit lehet, megesznek. Ami nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy mindenféle kórokozóból el tudnak pusztítani, azáltal, hogy bekebelezik és utána megemésztik. A probléma az az, hogy a méret alapján egy csomó olyasmit is megesznek, amit nem kéne, hogy megegyenek. Ami persze az őserdőben vagy a természetben nem nagyon gyakori az, hogy a dízel motornak a kipufogóját kell megenni, vagy a kipufogóból kipufogó koromrészecskéket kell megenni a makrofágnak, de a helyzet az, hogyha például kínai tust, ugye, amiről tudjuk, hogy kis szén, kolloidális széndarabokból áll, hogyha ezt egy egérnek a bőre alá befecskendezzük, akkor néhány perccel vagy órával később azt látjuk, hogy ott van egy csomó falósejt, aki két pofára fölzabálta a rengeteg sok széndarabot, és mindegyik tele van fekete szénrészecskékkel. Na most ez még nem olyan tragikus. A baj az, hogyha belélegezzük a szilikátot, vagy az azbesztet, vagy a koromot, akkor a makrofágok bekebelezik ezt, megpróbálják megemészteni, és ezek a sejtek úgy vannak programozva, hogyha ők valamit bekebeleztek, akkor küldenek egy SMS-t a többi sejtnek, egyébként az immunsejtek folyamatosan üzeneteket küldözgetnek egymásnak, hogy én most ezt csinálom, azt csinálom, most megettem valamit, a fene egye meg nem tudom megemészteni. Tehát ezek az üzenetek egyfolytában mennek. És amikor megeszi például a szilikát részecskét vagy a kormot, nem tudja megemészteni. Tehát egyre durvábban próbálja emészteni, és eközben küldözgeti az üzeneteket a többieknek. És egy idő után akár bele is pusztul abba, hogy annyira próbálja elpusztítani, és közben a többiek jönnek oda, megeszik ennek a maradékait, meg megeszik megint a kormot, meg megint megeszik a szilikát. Tehát ennek következtében kialakulhat egy krónikus gyulladás, ami például ugye a szilikózis esetében a tüdőt érinti, és hát egyelőre nem is tudjuk igazán, hogy a koromnak a elfogyasztásával milyen komplikációk elé nézhetünk. Most kérem szépen, a faló sejtek közül kettőről kellene részletesebben megemlékezni. Az egyik az úgynevezett neutrofil granulocita nevű fehérvérsejt, amelyik itt lehet látni ezen az ábrán. Ő egy egészen különleges sejt, mert háromféle, ilyen kis zacskóban háromféle anyagot tartalmazó ilyen vezikulumai vannak, amelyek különféle módon próbálják a baktériumokat elpusztítani. hogyha lehetséges, akkor a legegyszerűbb módja a pusztításnak az, hogy enzimekkel megpróbálja feloldani a baktériumnak a sejtfalát, meg a membrányát, és lebontani egészen aminósavakra a baktériumot. Ha ez nem megy, akkor van egy második durvább megoldás is. Ennek a sejtnek olyan enzimei vannak, amivel szabad gyököket, tehát például hidrogénperoxidot és szabad gyököket tud előállítani, sőt, van egy különleges enzime, az úgynevezett mieloperoxidáz, amivel hipót tud a sejten belül előállítani. Na most könnyű belátni, hogy nincs a világon olyan baktérium, amit a hipó el ne pusztítana, de nincs a világon olyan sejt sem, amit a hipó el ne pusztítana. Tehát ez azt jelenti, hogy végül is ez egy ilyen öngyilkos stratégia, amikor a saját maga elpusztításával pusztítja el a baktériumokat. Nyilvánvalóan ezt a stratégiát csak akkor használja a sejt, hogyha olyan nehezen elpusztítható baktériumról van szó, ami egyébként már nem leküzdhető. Azokat a baktériumokat, amelyek ilyet tudnak csinálni, vagy amelyeket csak így lehet leküzdeni, ezeket genykeltő baktériumoknak nevezzük, ugyanis amikor a sejt elpusztul és kiszabadul belőle a sejtnek a DNS-e meg a baktériumnak a DNS-e, akkor egy ilyen nyúlós valamit kapunk, ez az, amit a köznapi nyelvben gennek nevezünk. A fehérvérsejteknek még az a különleges tulajdonsága is megvan, itt lehet látni egy kapillárist, amiben kering a vér, és benne a fehérvérsejtek, hogyha valahol megtámadtak bennünket baktériumok, akkor ott kialakul egy lokális gyulladás, ami azért van, mert a fehérvérsejtek ott már küzdenek a baktériumokkal, és ahányszor egy-egy baktériumot megesznek, mindig küldenek ugye ilyen üzeneteket, ezeket citokineknek nevezzük, ezek pici fehérjék, amelyek tulajdonképpen ilyen SMS szerepet töltenek be. És ezeknek a citokineknek a hatására megváltozik az érfal endotél sejtjeinek a viselkedése, és ilyen kapaszkodók alakulnak ki rajta, és megváltozik a fehérvérsejteknek is a viselkedése, mert ezek belekapaszkodnak azokba a kapaszkodókba, és egy idő után a kétféle sejt erősen tapad egymáshoz, majd a fehérvérsejt megkéri az endotél sejteket, hogy nyissatok már egy kaput, és ezen keresztül a keringésből kilép a szövetbe. És ezek után, ugye ezt extravazációnak nevezik, és utána ezek a sejtek jönnek oda és harcolnak, és egyre több és több sejt veszi fel a küzdelmet. Na most ennek következtében nyilvánvalóan itt kialakul egy gyulladás, ami azt jelenti, ugye, hogy vérből lesz a szövet, kicsit fájdalmas lesz, vagy nagyon fájdalmas lesz, és egyre több és több sejt próbál ott küzdeni a kórokozókkal. A másik sejtípus, amiről beszélni kell, ezek a monociták, makrofágok, dendritikus sejtek, ez lényegében ugyanaz a társaság, csak a differenciációnak egy különböző fokát képviselik. A nyugvó makrofág, amit itt lehet látni ezen az ábrán, egy ilyen szőrös kókuszdióra, vagy egy vadgesztenyére emlékeztető sejt, és ennek tulajdonképpen nagyjából ugyanaz a feladata, hogy megpróbálja megenni az ellenséget, és megpróbálja a megevett ellenséget megemészteni. Egy nagyon lényeges különbség van azonban az előző sejtek meg ezek között, mégpedig az, hogy ő nem egy ilyen öngyilkos típusú sejt, nem az a fő cél, hogy elpusztítsa az idegent, hanem hogy az idegennek az alkatrészeit a sejtnek a felszínén bemutassa a többi sejtnek. Minél nagyobb a sejtnek a felszíne, annál több idegent tud bemutatni, ezért azok a makrofágok, amelyek sok idegent ettek, azok differenciálódnak, úgynevezett dendritikus sejtek ki, a dendritek, ezek a nyúlványok a sejten, és ennek a felszínén már rengeteg sok olyan molekulát tudnak elhelyezni, amelyik bemutatja, hogy hogy néz ki az ellenség. Tehát, mint a rendőrségi körözvényen, tessék, itt van a kép, így néz ki a bűnöző, ezt tessék elkapni. És amikor ezek a sejtek ugye jól tele laktak különféle kórokozókkal, akkor differenciálódnak ilyen dendritikus sejtekké, és elmennek a legközelebbi nyirokcsomóba, amelyik hát tulajdonképpen úgy azt szoktam a hallgatóimnak mondani, hogy ez olyan, mint a diszkó, ahol találkoznak a különféle immunsejtek, és megbeszélik a hogy is néz ki az ellenfél, kit kéne megtámadni. A szöveti makrofágokat minden szövetben más és más néven nevezik. A bőrünkben vagy a kültakaró alatt helyezkednek el az úgynevezett Langerhans sejtek, ezek is lényegében makrofágok, amelyeknek az a tulajdonsága, hogy a világ végéig ott maradnak ülve, hogyha nem jön ellenség. De hogyha az ember megsérti a kezét, vagy a lábát, vagy akármit, és áthatol valami ellenség a legkülső rétegen, akkor ezek a sejtek hirtelen elkezdenek fagocitálni, jól laknak, és utána elrohannak a legközelebbi nyirokcsomóba, hogy bemutassák azt, hogy az ellenségnek milyen antigénjei vannak. Na most az a helyzet, hogy mi van akkor, hogyha az ellenség nagyobb, mint a mi sejtjeink? Nyilvánvalóan meg lehet enni egy baktériumot vagy egy vírus, de nem lehet megenni egy férget, mert a férek sokkal nagyobb, mint a mi sejtjeink. Kérem szépen, ekkor jönnek a védelmünkre az úgynevezett hízósejtek és egyéb granulociták, amelyek, mint ezen az elektronmikroszkópos képen lehet látni, tel is tele vannak ilyen granulumokkal, tehát olyan kis zárványok, amelyekben rendkívül toxikus anyagoknak az előanyagai vannak. Tehát még nem toxikus, de nagyon könnyen át lehet alakítani mérgező anyaggá. Na most, amikor jön a féreg, akkor itt lehet látni ez a eukarióta kórokozó, és lehet látni, hogy ezeknek a sejteknek a tömegei helyezkednek el a felszínén, és ezek a sejtek, mint egy szinkronba, elkezdik azokat a nagyon mérgező anyagokat ráönteni, rábocsájtani ennek a kórokozónak a felszínére, ami megint egy ilyen öngyilkos dolog, mert nyilvánvaló, hogyha nagyon toxikus anyagokkal elpusztítjuk ezt a kórokozót, akkor azok most már nem a sejten belül szabadulnak fel a toxikus anyagok, tehát ez azt jelenti, hogy a környezetet is károsítjuk. És éppen ezért itt megint csak megfigyelhető az immunrendszernek a zsenialitása, hogy a támadás és az ignorancia között ki kell alakulni megint egy egyensúlynak, hogyha az immunrendszer úgy érzi, hogy olyan nagy a féreg terheltség, ugye ahol a férget elpusztítom, ott a környező szövet is károsodik. Ezt esetenként nem engedhetem meg magamnak, tehát például, hogyha a májat károsítják a különféle nematódák, akkor ott nem lehet az egész májat elroncsolni különféle toxikus anyagokkal, éppen ezért kialakul valamiféle optimális egyensúly, tehát a szervezet számára optimális egyensúly, hogy annyi férget ölök meg, és annyi férget tűrök meg, hogy ne legyen túlságosan nagy a szöveti károsodás, de hát azért lehetőleg minél jobban kontroll alatt tudjam tartani a férgeknek a számát. Na most az a helyzet, hogy ugyanezek a sejtek Magyarországon arról híresek, hogy allergiás reakciókat váltanak ki. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy az immunrendszer is bizonyos értelemben oktatásra szorul. Most nincs idő arról beszélni, hogy hogyan oktatják a csecsemő mirigybe az immunsejteket. Én csupán annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, ami újabban a higiénia teória címén vált ismerté, hogy az az ember, akinek nincsenek férgei, nincsenek parazitái, az egy abnormális képződmény. Soha az evolúció során ilyen nem volt. Tehát egy csimpánz, aki ugye a bonobóval együtt a legközelebb áll hozzánk, tel is tele van mindenféle férgekkel, parazitákkal, tetvek, bolhák, stb. Az ember, legalábbis a civilizált országokban, nem tanulja meg az ember immunrendszere, hogy néz ki egy veszedelmes eukarióta, hogy néz ki egy ilyen parazita. Ennek következtében, amikor végre talál egy eukarióta idegen szerkezetet, ami lehet például egy virágpor, tehát egy pollen, vagy egy macskaszőr, akkor ezek a sejtek boldogan rávetik magukat, hogy itt van a veszély, pusztítsuk el. Na most annak következtében, ugye, hogy szabaddá válik az a rengeteg toxikus anyag, ez azt jelenti, hogy sajnos a környezetet károsítják, és mi ezt élvezzük akkor, amikor allergiás reakciókat észlelünk. Tehát nem arról van szó, hogy hülye az immunrendszer, hanem arról van szó, hogy azok a gének, amelyek mondjuk egy féreg által agyon fertőzött szervezetet megvédenek a igazi komoly károsodástól, azok egy ilyen steril környezetben, amiben mi élünk, azok nem feltétlenül válnak az előnyeinkre. A harmadik stratégia, amiről szeretnék beszélni, az egy tulajdonképpen egy kémiai védekezés. A A vérkeringésbe találunk egy csomó olyan fehérjét, amelyeknek az összefoglaló neve a komplement rendszernek a fehérjéi. Ezek közül egyet emelnék ki, ezt a bizonyos C3 fehérjét, amelyik azért egy különleges fehérje, mert egy tioéter kötés van benne, ami általában a fehérjékre nem jellemző, és nagyon instabil. Ez a fehérje alapállapotban a keringésbe bekerül, és imádja a membránokat. Tehát ha valahol membránokat észlel, akkor azonnal azokra a membránokra rátapad. Függetlenül attól, hogy ez a saját sejtnek a membránja, vagy valami kórokozónak a membránja. Bizonyára hallottak arról, hogy a katonák ugye úgy különböztetik meg a sajátot az idegentől, hogy jelszó van, állj ki vagy, mondd a jelszót, és hogyha tudja mondani a jelszót, akkor nem lövünk. Na hát itt is valami ilyesmiről van szó, ez kering, és aki tudja a jelszót, az életben marad. A saját sejtjeink, azok védve vannak ez ellen a C3-mal szemben, ugyanis a C3 annyira instabil, hogy rövid időn belül, ahogy kitapad a membránból, egy idő után elbomlik. És hogyha elbomlik, akkor aktiválódik, és elvágja a C5-öt, most mindegy, hogy mik ezek a fehérjék, fölszabadul a C3-a, a C5-a, és egy idő után kialakul egy fehérje komplex, ami lyukat üt a membránra. Na most ne úgy képzeljék el, mint amit itt az ábrán lehet látni, hogy egy lyuk keletkezik. Egy baktériumnak a felszínén ezrével keletkeznek a lyukak, ennek következtében a citoplazmának az integritása, a sejtnek az integritása megszűnik. A helyzet az, hogy ez a C3, ez a mi sejtjeink felszínén is elbomlana, de nem engedik, mert ahogy kitapad, ugye az tulajdonképpen egy ilyen időzített bombaként viselkedik, de minden egyes sejtünk föl van szerelve olyan tűzszerészekkel, akik ezt azonnal ártalmatlanítják. Tehát magyarán az egész életünk folyamán a C3 ketyeg és állandóan takarékra állítjuk. De ez a nyomorult kórokozó, aki bekerül a szervezetünkbe, nem tudja, hogy mi a jelszó, nem tudja, hogy ezt hatástalanítani kell, nézi, hogy ketyeg, és egy idő után robban a bomba, és akkor beindul ez a reakció. Ezen az ábrán azt szerettem volna szemléltetni, nem tudom mennyire látszik, hogy vannak olyan mintafelismerő receptorok, amelyek fölismerik a különböző ellenségeket, és ezek még külön aktiválni tudják a C3-at, tehát ennek következtében a mintafelismerő receptorok, meg a komplementrendszer, ezek kölcsönhatnak egymással, és a mintafelismerő receptorok elősegítik a C3-nak a bomlását. Amit még itt látni kell, hogy mind a C3-nak az a kis darabja, ami levágódik, meg a C5-nek a kis darabja, ami levágódik, ezek mind olyan molekulák, amelyeknek van receptora a sejtnek a felszínén, és ezek ilyen veszélyjelző receptorok, mert hogyha a komplement aktiválódott, az azt jelenti, hogy megtámadtak bennünket, és ilyenkor az immunsejtnek egy vészjelzést kell kibocsájtani, hogy a többi sejt is tudja azt, hogy megtámadtak bennünket. Arra szeretném itt fölhívni a figyelmet, hogy megint csak vannak olyan profi kórokozók, akik ez ellen a komplementtel szembe védekezni tudnak. Ennek a védekezésnek több formája van. Az egyik például az, hogy a baktérium bevonja a felszínét valamilyen nyálkás réteggel, ami a fagocitózissal szembe is megvédi, és megvédi a komplementtel szembe is, mert hiszen a membrán nincs exponálva ennek a bizonyos C3 fehérjének. De itt az ábrán lehet látni a HIV vírust, amelyik egy membránnal burkolt vírus, tehát elfben ezt a vírust az immunrendszernek el kellene tudni pusztítani. A helyzet az, hogyha én petricsészében, nem emberi sejteken szaporítom a vírust, vagy olyan emberi sejteken, amelyeknek a felszínén nem találhatók meg a komplement szabályozó fehérjék, akkor ezt a vírust az emberbe beinjektálva nem lehet fertőzést kialakítani, mert a komplement azonnal elpusztítja. Ha viszont emberi sejtekbe szaporodik a HIV vírus, amit ezen az ábrán lehet látni, ezt rügyezésnek hívják, ahol ilyen kis kidudorodásoknak a végén ott rakódik össze a vírus. Ilyenkor a vírus a saját fehérjéim mellett összegyűjtögeti azokat a komplement szabályozó fehérjéket, amelyek hatástalanítani tudják ezt a bizonyos C3-at. Na most nem csupán a bennünk élő, hanem a rajtunk élő élősködők is kitaláltak mindenféle trükköt, tehát például azok a kullancsok, amelyek a mi vérünket szívják, ezek is elpusztulnának, hogyha őket a komplement, ugye a bélcsatornájukat a komplement elpusztítaná. Éppen ezért Ezek az élősködők, és hát nyilvánvalóan a szúnyog is ide tartozik, ezek kialakítottak olyan fehérjéket, amelyek komplementreguláló fehérjeként működnek, és hiába szívják a vérünket, a mi komplement fehérjénk mégsem tudják őket elpusztítani. Tehát magyarán, aki profi, az azért tudott megmaradni, mert megfelelő mechanizmusokat alakított ki, hogy védekezzen a mi védekező berendezéseinkkel szembe. A negyedik stratégia eléggé kézenfekvő. Nem véletlen az, hogy a vérnek a vérpiros színétől mindenki ugye azonnal reagál. Ugyanígy a megtámadott sejtek valamiféle vérhez hasonló jelet adnak, tehát olyan anyagokat bocsájtanak ki magukból, amelyek a többi sejtekbe a veszélyérzetét kelti, és a többi sejtekbe megfelelő védekező mechanizmusokat indukálnak. Ezek közül a legismertebb, vagy az egyik leghatásosabb, az az interferon. Ezt valamikor az 50-es években fedezték fel, hogyha megfertőzünk sejteket vírusokkal, akkor ezeknek a sejteknek a felülúszójában olyan anyagot találunk, ami megakadályozza más sejteknek a vírus fertőzését. Tehát interferál a vírus fertőzéssel. Most ezek az interferon alfa és béta molekulák, tehát a vírussal megfertőzött sejtből nem csak új vírusok jönnek ki, hanem sokkal korábban interferon molekulák, amelyek a szomszédos sejtekhez kapcsolódva kialakítanak egy olyan védőmechanizmust, ami a sejteket sokkal kevésbé fertőzhetővé teszik. Esetenként nem lehet teljesen megakadályozni a fertőzést, de az esetek többségében azért ez egy nagyon komoly védelmet jelent a sejteknek a számára. Na most ezen kívül természetesen a sejtekben van egy csomó olyan anyag, amelyik a sejten kívül nem fordul elő, vagy nem is fordulhat elő, különféle okoknál fogva. Kérem szépen, ilyen az ATP, ugye, amelyik a sejten belül az energiát szolgáltatja, de a sejtek között nincs rá szükség, nem is fordul elő az ATP a sejten kívül. De ha egy sejt elpusztul, akkor kiszabadul a hasából az ATP. A HMGB1 az egy kromatin fehérje, tehát a kromoszómáknak az alkotó része. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez csak a sejtmagon belül fordulhat elő, ugyanúgy, mint a DNS. De hogyha ezek a molekulák a sejten kívül találhatók, akkor az azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy ki, de valaki megölte a mi sejtünket, tehát veszedelem van. Az interleukin 1 az pedig egy olyan citokin, amelyik az egész immunrendszer tudja mobilizálni. Ez egyik a gyulladás keltő citokineknek, amelyik nagyon sokféle hatással rendelkezik, és egyebek mellett például az agynak a sejtjeire is hat, és ennek következtében, hogyha kialakul a gyulladás, hogyha az interleukin 1-ből sok szabadul ki a sejtből, akkor az azt jelenti, hogy az illető rosszul érzi magát, nagyon magas láza lesz, aluszékonnyá válik, és a világon semmi nem érdekli. A sejteknek a pusztulását egyébként is többféleképpen lehet érzékelni, és itt fölhívnám a figyelmet arra, hogy a sejtek pusztulásának különféle módjai vannak. Tehát a sejtek elpusztulhatnak úgy, hogy valami kórokozó tönkreteszi, és elpusztulhatnak úgy, hogy az ember beleszalad a Muhammad Ali-nak a nagy ütésébe, és akkor a sejtjei roncsolódnak. De előfordul az is, hogy a sejtek úgynevezett programozott sejthalállal halnak meg. Azért van 5 újjunk, mert a köztük levő sejtek azok programozott sejthalállal elpusztultak. Különben ilyen úszóhártyánk lenne. Tehát ezek a programozott sejthalállal elpusztuló sejtek, ezek a világon semmiféle citokint ki nem bocsájtanak magukból, sem az ATP-t, sem a DNS-t, semmit. Ezek lefűződnek ilyen kis akármikké, amiket a makrofágok megesznek, de ez a halál, ez immunológiailag teljesen néma. Semmiféle jel nem kerül ki a környezetbe. Ezzel szemben, hogyha egy sejtet akár a kórokozók, akár különféle stresszek elpusztítják, akkor ebből mindenféle olyan molekulák szabadulnak ki, amelyek az immunrendszert mozgósítják. Itt még azt is érdemes megemlíteni, hogy a láz és a gyulladás mellett az ereknek az átjárhatóságát is befolyásolják, tehát például a véragygátnak az átjárhatóságát is befolyásolják ezek a citokinek, és a sejteknek a szaporodását, sőt a differenciálódását is képesek megváltoztatni. Amit látnak, ugyan március 16-a van, de nem a nemzeti ünnepről szeretnék beszélni, hanem a kokárda az egy jel. Hogyha én március 15-én ezt feltűzöm, akkor az azt jelenti, hogy én egy jó magyar hazafi vagyok. Ha még júniusban is ott van, akkor én egy jó fideszes vagyok. A dolognak az a lényege, hogy megkülönböztetem a sajátot a másoktól. Ugyanez a stratégia az immunrendszer által is nagyon gyakran alkalmazott megközelítés, a saját sejtek felszínének a jelölése. Hogy a sajátot az idegentől megkülönböztessük, ez nem csak a foci csapatoknál divat, meg a hadseregnél, hanem a sejteknél is. Nyilvánvalóan, hogy a sejt, a saját sejteknek a jelölése, az borzasztó sokat segít, mert azonnal, akin nincs ilyen, az azt jelenti, hogy az ellenség. Kérem, az immunrendszer az hihetetlenül xenofób, és minden idegen gyűlöl, aki a szervezeten belül fordul elő. Na most ennek következtében különleges fehérjék alakultak ki, amelyeket MHC fehérjének nevezünk, és ezek az MHC fehérjék minden egyes sejtünknek a felszínén megtalálhatók. Az MHC vagy HLA rövidítés, mert mind a kettőt szokták használni, ez onnan ered, hogy valamikor a múlt század elején felfedezték azt, hogy nem lehet büntetetlenül az egyik embernek a bőrét, vagy a veséjét, vagy akármiét átültetni egy másik emberbe. Nem lehet akárkiből vért átömleszteni akárkibe, hanem vannak olyan csoportok, amelyek egymással kompatibilisek, szöveti kompatibilisek, tehát hisztokompatibilisek, és van, ami összeegyeztethetetlen. Az MHC géneknek hihetetlenül sok allélje van, tehát nagyon sokféle forma. Ennek következtében ahányan itt vagyunk, nincs közöttünk kettő, akinek tökéletesen ugyanolyanok lennének az MHC fehérjéi. Tehát ez azt jelenti, hogy legalább 20-30 ezer embert kell átvizsgálni, hogy találjak valakit, aki elég közel van hozzám ahhoz, hogy esetleg át lehet valamilyen szervét ültetni belém. Tehát ez azt jelenti, hogy annyira személy specifikusak ezek az emberi sajátot jelző fehérjék, hogy ennek következtében az emberi fajon belül is szinte mindenkit meg tudnak különböztetni a többiektől. El kell mondani azt, hogy az immunsejtek között található egy olyan társaság, amelyet természetes ölősejteknek neveznek, vagy natural killer sejteknek, ami hát ugye a neve is mutatja, hogy ezek bizony bérgyilkosok, és ezek a sejtek semmi más nem érdekli őket, mint az, hogy van a felszínen kokárda, vagy nincs a felszínen kokárda. Ha egy sejtről hiányzik az a bizonyos MHC fehérje, amelyik egy gátló receptor, tehát meggátolja az ölő sejtet abba, hogy elpusztítsa a célsejtet, ha ez jelen van, akkor nincs semmi probléma, de hogyha az MHC fehérje hiányzik a sejtnek a felszínéről, akkor az ölő sejt egy pillanatig se tétovázik, hanem elpusztítja ezt a sejtet. Ezért van az például, hogy a sertés hiába hasonlít annyira az emberre, különösen bizonyos emberekre, de miután nincs emberi MHC a sertés szerveknek a felszínén, tehát hogyha egy disznóvesét beültetnénk egy emberbe, akkor ezek az ölő sejtek nagyon rövid időn belül elpusztítanák, mert hiszen hiányzik róla a sajátot jelző MHC fehérje. Na most ezek az MHC fehérjék ráadásul az évmilliók alatt egészen különleges tulajdonságokat vettek föl, amennyiben mintegy megröngeneztetik a sejtet. Tehát a sejten belül található összes fehérjéből valamennyi állandóan lebomlik egy úgynevezett proteoszóma rendszeren keresztül. A proteoszóma az fölszecskázza a fehérjéket, és olyan 8-12 tagú peptideket állít elő, és ezek a peptidek, ezek belepasszolnak az MHC fehérjéknek a kezébe. És ezeket a peptideket az MHC kiviszi a sejt felszínére. Tehát azon túl, hogy azt mondja, hogy én saját sejt vagyok, de rögtön bemutatja azt is, hogy én bennem milyen peptidek keletkeznek. Ez azért egy fantasztikus tulajdonság, mert hogyha a sejtet valamilyen kórokozó megtámadta, akkor a kórokozó peptidjét is kiteszi, tehát az immunrendszer tudja, hogy ezt a saját sejtet el kell pusztítani. Arra valók az úgynevezett citotoxikus T-limfociták, hogy ezeket a sejteket elpusztítsák. De ugyanígy könnyű belátni, hogyha egy génbe különféle mutációk keletkeznek, akkor a mutáns fehérje nagyon gyakran nem tudja fölvenni a normális szerkezetet. Hogyha a fehérjének nem normális a szerkezete, akkor előbb-utóbb ezek a különféle mechanizmusok ledarálják, és ennek a peptidjeit az MHC kiviszi. Könnyű belátni, hogyha egy fehérjének jó a szerkezete, sokkal kisebb az esély, hogy ledarálják, mint hogyha egy fehérjének rossz a szerkezete. A rossz szerkezetű fehérjéből sokkal több peptid kerül ki a sejt felszínére, tehát az immunsejtek viszonylag hamar tudomásul veszik, hogy ezen a sejten belül különféle mutációk keletkeztek, tehát potenciálisan akár tumorsejtés át tudtak alakulni. Na most abban az esetben, hogyha tilos peptideket, tehát nem a sajátra jellemző peptideket mutatnak be a sejtek az MHC fehérjén keresztül, akkor jönnek ezek a bizonyos citotoxikus T-limfociták, amelyeknek a T-sejt receptora fölismeri ezt az idegen peptidet, és akkor ez a sejt lényegében egy ilyen ölősejté alakul, és elpusztítja azt a sejtet, amelyikben ezt meg lehet találni. Na most az a helyzet, hogy vannak olyan kórokozók, és vannak olyan tumorsejtek, amelyek tudva tudják azt, hogy ez a mechanizmus ő ellenük dolgozik, tehát könnyű belátni, hogy egy profi kórokozó az igyekszik eltakarítani az MHC sejteket. Kérem szépen, itt lehet látni egy herpeszvírust, amelyiknek van vagy 100-120 génje, ebből a 100-120 génből egy tucat semmi más nem csinál, mint az MHC prezentálást, tehát a peptidek bemutatását próbálja megakadályozni, mert a herpeszvírus, ha egyszer megfertőz bennünket, akkor ragaszkodik hozzánk, és életünk végéig velünk akar maradni. És az egyik módja annak, hogy megakadályozza azt, hogy az immunrendszer elpusztítsa a fertőzött sejteket, az az, hogy megakadályozza az MHC fehérjéknek a bemutatását. De ugyanezt megcsinálja rengeteg sok tumorsejt is. A tumorsejtek is megpróbálják az MHC-t eltüntetni. Most az előbb elmondottaknak a tükrébe joggal kérdezik, hogy de hát, hogyha az MHC nincs a sejtnek a felszínén, akkor a természetes ölősejt majd el fogja pusztítani a vírussal fertőzött sejtet is, meg a tumorsejtet is. De profi ellenségekről van szó, tehát ne becsüljük alá őket. A herpeszvírus hordoz olyan géneket, amelyeket feltehetőleg tőlünk lopott, amelyek nagyon hasonlítanak az MHC fehérjékre, vagy az MHC fehérjéknek a génjeire, és ezek olyan MHC-szerű fehérjéket termelnek, amelyek a vírussal fertőzött sejtnek a felszínén az NK-sejteket meggyőzik arról, hogy nincs itt semmi baj, hiszen itt van az a fehérje, amelyiket te keresel. És ugyanígy a tumorsejtek is, pontosabban csak azok a tumorsejtek tudnak túlélni az eddigi immun károsításokkal szemben, amelyek egy különleges fehérjét működtetnek. Erről a különleges fehérjéről azt kell tudni, hogy egy terhes nőben a magzat az egy idegen szövet. Hát hogy nem lökődik ki? Azért nem lökődik ki, mert a trofoblaszt sejtekbe, amelyik, hát egyebek mellett azért nem lökődik ki, mert a trofoblaszt sejtek egy különleges MHC fehérjét tudnak expresszálni, amelyik ki tud menni a sejtnek a felszínére, de nem visz semmit a kezébe. Ez egy egészen különleges MHC gének nevezik, ami megvédi a magzatot, mert hiszen nem mutatja be a magzati antigéneket, ami az anya számára idegen lenne, de ugyanakkor a természetes ölősejtekkel szemben megvédi. Na most, ha egy tumorsejt véletlenül egy mutáció következtében elkezdi ezt az MHC gét expresszálni, akkor az azt jelenti, hogy egyel rosszabb indulatú tumorsejté alakult, mert ettől kezdve megvan védve a citotoxikus limfocitákkal szemben is, meg a természetes ölősejtekkel szemben is. Na most itt lehet látni, hogy az van, hogy ha csak, hát nyilvánvalóan a profi kórokozó onnan ismerszik meg, hogy tud olyan trükköket, amelyekről az immunrendszer még nem szerzett tudomást. Tehát összefoglalva az eddigi előadást, én azt hiszem, hogy sok mindent tudunk tanulni az immunrendszertől. Az első dolog, amire fölhívnám a figyelmet, hogy próbáljunk annyira kiegyensúlyozottak lenni, hogy ne hagyjuk magunkat kibillenteni az egyensúlyból. A másik, amire szeretném fölhívni a figyelmet, hogy Kövessük az immunrendszernek azt a tulajdonságát, hogy egy csomó különféle behatást, az figyelmen kívül. Nem kell mindenre reagálni. És hogyha reagálunk, akkor kérem, kétféleképpen lehet reagálni. Lehet úgy, hogy toleráljuk azt a ingert, és lehet úgy, hogy védekezünk. És hogyha végül is annyira veszedelmes az az ellenség, hogy kénytelenek vagyunk valamiféle támadó reakciót kifejleszteni, akkor próbáljunk meg ne ölősejtekként viselkedni, hanem kövessük azt a stratégiát, amit például ezek a bizonyos citotoxikus T-sejtek követnek, amelyek képesek lennének a vírussal fertőzött sejteket elpusztítani, de például tudjuk azt, hogy a herpes vírus ezekben az idegsejtekben lakik, de a citotoxikus T-sejtek tudják, hogy ott van a vírus, de nem pusztítják el az idegsejtet, mert tudják, hogy nagyobb szükségünk van az idegre. Vagy a hepatitis vírus meg tudja fertőzni a májsejteket, a citotoxikus T-sejtek nem ölik meg a májsejteket, pedig tudják, hogy benne van a vírus, hanem karba teszik a kezüket, nem ölnek, hanem egy gamma interferon nevű anyagot termelnek, ami gátolja a vírusnak a szaporodását, de nem pusztítja el a sejteket. Tehát, ha végül annyira komolyra fordul a konfliktus, akkor arra szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy tegyék karba a kezüket, és próbáljanak szúrósan nézni, és ne öljenek. Köszönöm a figyelmet!
A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Csernus Sándor, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi docense tartja meg előadását, amelynek címe az Anjou Európa, a jövő Európájának a múltja. Szeretettel várjuk Önöket tehát egy hét múlva. Viszontlátásra!